13. és a 14. Zsoltárt olvasom. Meddig tart az Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejteded arcádat előlem? Meddig kell magamban tanakodnom és bánkodnom szívemben naponként? Meddig kerekedhetik felőlem ellenségem? Tekints rám, hallgass meg, Uram Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom. Ne mondhassa ellenségem, végeztem vele. Ne újjonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom. Mert én hűségedben bízom, szívből újjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Nem tudja a sok gonosztevő, akik úgy eszik a népemet, ahogy a kenyeret eszik, de az Úrhoz nem kiáltanak, hogy majd egyszer nagyon megrettennek, mert Isten az igaz nemzedékkel van. A nyomorult tervét csúfá tennék, de az Úr az ő oltalma. Bárcsak eljönne a Sionról Izrael szabadulása, amikor az Úr jóra fordítja népe sorsát, újjongom a Jákob, és örül Izrael.
Jöjjetek, úrvacsorás istentiszteletünk kezdetén, legyünk együtt hálaadásban, Isten magasztalásában és bűneink megvallásában, fennállva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, magasztalunk téged, mert hatalmas, hűséges Istenünk vagy. Magasztalunk, mert kezedben tartod ezt a világot, és benne egyen-egyenként mindannyiunk életét. Hálát adunk azért, mert újra eljuttattál bennünket adventbe. Dicsérünk téged az életünkért, mert megőrizted, mert kedvesnek találtad a mai napra is. Urunk, kérünk téged, hogy áldj meg bennünket azzal, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket, dicsérni tudjunk téged, és meglássuk, hogy a te ígéreteidet te beteljesítetted. Elküldted a szabadítót, és nem akárkit küldtél el, hanem egyszülött fiadat, hogy téged megláttasson, hogy veled közösségben léphessünk. Köszönjük, Atyánk, hogy egészen közel jöttél hozzánk, egészen lehajoltál az emberhez, lehajoltál egyen-egyenként hozzánk, és fiaddá tettél Jézus Krisztusban. Így állunk most meg előtted bűnbánattal, amikor nem úgy viselkedtünk, nem úgy éltük a napjainkat, mint a te fiaid, a te gyermekeid. Nem kerestünk téged, nem láttuk meg az élet apró örömei között azt, hogy te vagy minden ajándék, minden örömnek a forrása. Bocsáss meg, amikor magunknak hagytuk meg a dicsőséget, amikor magunkat tettük a te királyi székedbe. Kérünk, Urunk, hogy így jöjj most közel hozzánk, és vizsgáld meg a mi szívünket, vizsgáld meg a mi életünket, hogy tudjunk megállni úgy előtted, mint akik látják, hogy teremtmények, te pedig a teremtő vagy. Köszönjük neked, Urunk, hogy a mai alkalommal úrvacsorai közösségbe hívsz bennünket. Úrvacsorai közösségben, amely által, a te igéid által, a te szent lelked közösségében kijelented és elmagyarázod, hogy a mi bűneinkre van bocsánat, a mi bűneinkért te valóságosan meghaltál és feltámadtál. Kérünk, Urunk, hogy jöjj most így közénk is, áld meg a mai istentiszteletünket élő igével, veled való találkozással, és úgy tudjunk hazatérni hajlékainkba, mint akik hirdetik, hogy van szabadító, hogy van szabadulás, hogy van a bűneinkre bocsánat, hogy nem vagyunk egyedül, hogy te eljöttél. hogy Immanuel velünk az Isten, Jézus Krisztusért. Amen.
Isten igéjét olvasom Pálnak a rómabeliekhez írt leveléből, a 3. fejezet 9-től 26. terjedő verseiből, és a 4. fejezet 7. és 8. verseiből. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalában nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, amint megvan írva. Nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az ajkukon. Szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban. És a békesség útját nem ismerik, Isten félelmével nem törődnek. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiába van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát. Mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Boldogok, akiknek megbocsátattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. 10 nappal ezelőtt történt körülbelül az, hogy templom elől indultunk autóbusszal egy koncertre, 36-an. Nagyon vártuk már ezt a pénteki napot, és mindenki ideért nagyjából időre. A busz elindult, és legelső ülésen foglaltam helyet, azon az ülésen, ahol az idegenvezetők szoktak ülni. Nem azért, mert idegenvezetőnek képzeltem magam, hanem ott volt hely. És hamar felfedeztem, hogy az üléshez közel van egy mikrofon, amiben lehet beszélni, és lehet kommunikálni az emberekkel a buszban. Rögtön meg is ragadtam ezt a mikrofont. Mikor bekapcsoltam, akkor elnémult a zene, ami szólt a buszban, és tényleg egy-két fontos információt megosztottam a jelenlevőkkel, hogy körülbelül mennyi idő alatt térünk oda, mik a fontos tudnivalók a koncerttel kapcsolatban, mikor érünk vissza, mindenki írjon SMS-t a szeretteinek, hogy körülbelül ekkora érünk vissza. És még egyszer elmondtam hangsúlyosan, hogy körülbelül 3 óra lesz az út. Hát egy óra telt bele körülbelül, mikor az első ember megkérdezte azt, hogy mikor érünk már oda. Aztán újra elmondtam, hogy hát még körülbelül 2 óra van hátra, hogy a 3-ból levonunk egyet, az 2. És onnantól fogva, miután jött az első kérdés, 10 percenként kérdezgették tőlem, hogy de mégis, mikor érünk már oda. Mennyire eltérő az, ahogy érzékeljük az idő múlását. Mennyire természetes az, hogyha valamit nagyon várunk, akkor azt érezzük, hogy órom lábakon jár az idő, és nem akar már az a kis hátralévő idő eltelni. Sőt, mint egyre csak nyúlna az az idő, ami ugye elvileg egyre rövidebb. És aztán, amikor valami nagyon jót tapasztalunk, vagy nagyon jót élünk át, akkor azt veszük észre, hogy még csak most jöttünk, de már menni kell, még csak most találkoztunk, de már vége, még el sem mondtunk mindent, amit szerettünk volna, de már is vége van annak, amire annyira vártunk. És ahogy a gyülekezetünkben eltelt pár hónapra tekintek, akár az elmúlt egy esztendőre, vagy az elmúlt 3 hónapra, szeptembertől fogva, amikor annyi minden történt itt a gyülekezetben, akkor ez a mindössze 3 hónap úgy tűnik nekem, mintha legalább 1 év telt volna el. Nagyon sok minden volt közöttünk, nagyon intenzív szakaszába ért az építkezés, elindult az esti istentisztelet, sok programban vehettünk részt, és ahogy ennek a nagy kép sorozatnak az állomásain megyünk végig, ez is egy olyan nagy út, egy olyan nagy ív, amiben lehet, hogy az ember azt érzi, hogy már nagyon sok idő telt el. Már régen volt, még szeptember elején, mikor a teremtésről, pont a teremtés hetén elkezdődött az igehirdetés sorozat, és aztán szépen eljutottunk a teremtésen át, a bűneseten keresztül oda, hogy Istennek valami terve van mégis a világgal, valami szövetséget ajánl és készít az embernek. És aztán az elmúlt vasárnapokon sok szó esett arról, hogy miért kiüresedett a bálványimádás, miért nem vezet el Istenig, és ugyanígy, miért nem vezet el Istenig a törvénykezés, az üres vallásosság, az a hamis hit, hogy az ember képes betartani az Isten törvényét, és így megtalálhatja az Istennel való kapcsolatot. Másrészt egy olyan időszakban is érünk most, ha nem visszafele, hanem előrefele tekintünk, amikor advent van, és jön az ünnep, és akinek kisgyerekei vannak, az elkövetkezendő napokban majd sokszor hallhatja ezt a kérdést, hogy mikor lesz már karácsony, vagy mikor fog lehullani már az első hó. Itt adventben elkezdünk várakozni, és elkezdünk hangolódni a karácsonyra, a legfontosabb ünnepre az esztendőben. És ezen a mai vasárnapon, advent első vasárnapján indul ez a várakozás. Annyira szép és olyan békességet adó, hogy ennek a kezdetén, még ráadásul úrvacsorai közösségben is lehetünk együtt. Egy úrvacsorai közösségben, ahol átélhetjük annak az örömét, hogy Isten szeret minket, és közösségben lehetünk egymással is, gyakorolhatjuk és megélhetjük a testvéri közösséget. A nagy képsorozatban ezen a mai vasárnapon egy olyan dologról lesz szó, ami végre csupa-csupa örömhír lehet az ember számára. A megigazulásról lesz szó, arról, hogy Isten hogyan nyilvánít bennünket igaznak Krisztus érdeméért, hogyan mondja azt, hogy tényleg az ő gyermekei vagyunk, hogyan állít bennünket helyre. Négy kérdést szeretnék ebben a témában az ige alapján körüljárni. Először is azt, amit Pál itt felvet, és bár már beszéltünk róla többet, de érdemes összefoglalni azt, hogy valóban tényleg különbek vagyunk-e másoknál? Van-e bármifajta előnyünk nekünk, akár keresztényeknek, akár hívőknek, vagy nem hívőknek Isten előtt? Aztán másodszor arról szeretnék beszélni, hogy mi a törvény haszna akkor, mire való az Isten törvénye, hogyha, mint már előbb említettem, Isten előtt nem tud megigazulást szerezni nekünk. Aztán arról fog beszélni, hogy mi lesz a hiánnyal, amit felismerünk, és végül azt, hogy hogyan emel fel bennünket Isten ebből a hiányból. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk-e másoknál? Nagyon sokat hallottunk az elmúlt vasárnapokon erről, hogy igazából sem görögnek, sem zsidónak, azaz sem a bálványimádásban élő pogány embernek, sem a szövetségben élő népnek önmagában Isten előtt nincsen előnye. Különbek vagyunk-e hát akár hívőként, akár hitetlenként ma ebben a világban az Isten előtt? Érdekes, hogy amikor nem keresztény közegben beszélgetek hitről, nagyon sokszor előjön az, hogy sokan azt gondolják, hogy hát igazából az az erősebb és az a különb, aki hit nélkül él, mert annak van ereje saját erejéből szembenézni a harcaival és azokkal a feladatokkal, amivel az élet jár. Értjük azt, hogy ez kicsit sánti, de hogy sok ember jön nekem ezzel, hogy ja igen, a hit az a gyengéknek a sajátja. A gyengéknek van szüksége hitre. És ebből a megközelítésből sokan gondolhatják azt magukról, hogy erősebb vagyok, és külön vagyok annál, mint akinek ugye le kell borulnia Isten elé, és igénybe kell venni az ő segítségét, megy ez nekem hit nélkül is. Aztán lehet, hogy a keresztény ember meg azt gondolja, hogy hát mivel én beismertem azt, hogy én nem boldogulok magam, és segítséget kérek Istentől, és ő újjászül engem, és erősítesz engem, ezért csak én vagyok a különb annál, aki nem hisz, és akinek nincs ez a reménysége meg. Jó, lehet, hogy alázatosak vagyunk, de ott lehet bennünk az, hogy csak birtoklunk valami többletet, csak van valami plusz az életünkben, amit behozhatunk, amikor a nyomorúságban vagyunk, mi csak tudunk imádkozni, mi csak tudunk áldást mondani, vagy igét olvasni, szóval vannak olyan dolgok, amikben mintha kicsit mi lennénk a többek. És akár melyik oldalon van az ember, beleeshet ebbe a hibába, hogy igen, valahol a szíve mélyén többnek gondolja magát. Pláne, ha belevesszük ebbe azt, hogy egy olyan közegben élünk, és olyan társadalom vesz minket körül, ahol az a nagy dolog, ha valaki kiemelkedik, és a másiknál több, valamiben legalább tehetséges, valamiben jobb, mint a másik, és már az iskolában a gyerekeket arra trenírozzák, hogy versenyezzen, hogy valamiben legyen első, hogy valamiben legyen jobb, hogy legyen kiemelkedő, semmiképpen ne legyen átlagos, és mindenképpen legyen több, legyen jobb, mint a környezete. Azért mondom ezt el, mert persze tudatos szinten ott van bennünk, hogy nem vagyunk jobbak, mindannyian egyaránt bűnösök vagyunk, de olykor szívünkben azért megszülethet ez az érzés, és ott lehet az a gőg, akármilyen oldalról, hogy jó, nem vagyunk különbek, de azért kicsit talán mégis. És Pál hangsúlyozza, mindenki hiába van Isten dicsőségének. Mondhatod rögtön, hogy hát persze, ezt a görögökre meg a zsidókra mondja, nem rólunk van szó, ez az új szövetség előtti időszak, és arra vonatkozik, hogy igen, a bárányimádás meg az üres vallásosság sem juttat el az Istenhez. De gondoljunk csak bele egy kicsit, mi van, hogyha ez nem csak ebben az összefüggésben értelmezhető, és ez tényleg nem csak azokra vonatkozik, akik ott és akkor valamilyen módon keresni próbálták az Istent. Mi van, hogyha ez ránk is érvényes? Mi van, hogyha ha be kellene látnunk, és ki kellene mondanunk, akár keresztényként, akár Istent kereső emberként, hogy lényegileg nem vagyunk többek, és nem vagyunk jobbak egymásnál? Lehet, hogy ezen a ponton bekapcsol valami riasztó bennünk, és azt mondja, hogy de hát én Krisztusban már új ember lettem, és sokat tanultunk, meg hallottunk erről, hogy hát én már nem vagyok az, aki régen voltam, hogy lennék már olyan, mint amilyen korábban. Krisztusban én újjászületett ember vagyok, és ez nem hasonlítható ahhoz, ami régen volt. Új teremtés vagyok, ugye Krisztusban mondja Pál, régiek elmúltak, és újjá lett minden. Ugyanakkor ugyanez a Pál mondja a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében, hogy saját tagjaiban ismeri fel azt, hogy benne van egyszerre a bűntörvénye, vagy a haláltörvénye, 7.-8. fejezetben van, és utána meg, hogy az élet lelkének a törvénye is ott van benne. És ez a kettő harcol, és aztán persze azt mondja, hogy hála az Istennek, aki diadalt ad nekünk Krisztus által. Pál is valahol felismeri, hogy bár újjászületett, és új ember, és igen, új teremtés Krisztusban, de valahol mélyen megmarad embernek, megmarad küzdő embernek, megmaradnak azok a küzdelmek, amik hozzátartoznak az emberléthez, és ehhez a nyomorult földi léthez, annak is, aki már hisz és hitben jár, és annak is, aki még nem ismeri Istent. Azt mondja a felolvasott igében Pál, gyönyörűen felsorolja az elején, hogy az ember egész lénye rossz. Ószövetségi idézetek ezek, Zsoltárokból, Ézsaiás könyvéből való idézetek, amiben bizonyítja azt Pál, hogy az egész ember megromlott. Ha elolvassuk újra, akkor láthatjuk, hogy az ember legfőbb testrészei fel vannak sorolva, fül, száj, szem, tehát azok a dolgok, amin keresztül az ember hal, és amin keresztül az ember beszél, amin bemennek az információk, és amin kimennek a közlések. Az ember tehát a kapcsolataiban és mindenben romlott, és hiába van Isten dicsőségének, képtelen a jóra, képtelen a szabad döntési helyzeteiben, amikor a jó és a rossz közül kellene választania, képtelen mindig a jót választania, hanem sokszor mégis a rosszat választja. Mindannyian menthetetlenek vagyunk önmagunkban, és mindannyian rászorulunk újra és újra az Isten kegyelmére. És ne gondoljunk itt nagy bűnökre feltétlenül, nagy látványos dolgokra, csak olyan apróságokra gondoljunk végig, olyanokat gondoljunk végig, amivel küzdünk. Gondoljuk végig a szavainkat például. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát mi már ha Krisztusban vagyunk, akkor a szeretet uralkodik bennünk, és aztán mégis azt tapasztaljuk, hogy vannak szeretetlen szavaink. Úgy ugyanúgy, mint akár régebben, ott van bennünk az irigység, azért, mert más esetleg mégis több, vagy jobb, mint amilyenek mi vagyunk. Vagy ott van a kettős mérce, amikor nem tudunk ugyanúgy megítélni embereket, hanem van, akivel kivételezünk, van, akikkel engedékenyebbek vagyunk, és van, akikkel szigorúbbak és keményebbek vagyunk. Ezen a ponton merülhet fel az a kérdés, amit itt feltesz Pál is, hogy jó, felismerjük, hogy mindannyian hiával vagyunk Isten dicsőségének. Akár még a Krisztus előtt élőkre gondolunk, akár a mai keresztjének, nem keresztjének, keresők, hívők szempontjából nézzük ezt. Mi akkor az Isten törvényének a haszna? És látszólag ez egy kitérő, de egy nagyon fontos állomás, amiről Pál eddig ilyen részletesen nem beszélt. Mire való akkor az Isten törvénye, és minek adta Isten a törvényt, hogyha az sem elegendő ugye arra, hogy az embert üdvözítse, miért nem lehetett egyszerűen mindenki a bálványimádásban, és aztán egyszer csak miért nem küldte Krisztust, és miért nem szabadított fel mindenkit a hamis bálványok alól? Miért kell akkor a törvény? Miért van szükség arra, hogy ott legyen az Isten írott törvénye, az a magas mérce, amit az Isten lefektet, hogy mire van szüksége ahhoz az embernek, hogy igaz legyen Isten előtt? Minek kell felállítani egy olyan magas szintet, amit úgyse fog senki teljesíteni? És valahol nagyon jogos ez a kérdés. Nem lett volna jobb, ha Isten egyszerűen ki se jelenti a törvényt, ő tudja, hogy minek kéne megfelelni, ő tudja, hogy minek nem tudunk megfelelni, és majd megadja a megoldást szépen rá, minek terhel bennünket, minek nyomja rá az ember ennek a felelősségnek a súlyát, hogy lám, nem vagy elég jó, nem felelsz meg ennek és ennek és ennek a szabálynak és törvénynek. Nagyon fontos, hogy az Isten írott törvényére, az ószövetségi törvényekre, és hogy általában minden olyan törvényre, útmutatásra, amit Isten ad az igében is, amiben benne van, hogy mit vár tőlünk, abban lássuk azt, hogy ez az Isten kijelentett igazsága. És nagyon értékes és drága kincs az, hogy Isten megmutatja az ő igazságát, és megmutatja, hogy ő igaz, és megmutatja, hogy mi lenne az a kivált kép való út. Isten jó, és tudja, hogy mi lenne nekünk a jó. És akár meg tudjuk tartani, akár nem, még abban ne gondoljunk bele, de gondoljunk csak bele, hogy milyen jó tudni azt, hogy legalább valaki tudja, hogy mi lenne a jó. Ő tudja és kijelenti azt, hogy mi az igaz, mi a helyes, és nála ott van ennek a kulcsa. Az Isten törvénye jó, és az Isten az ő törvényében megmutatja az ő igazságát. És boldogok lehetünk azért, mert Isten igaz, és kijelenti az ő igazságát. Megmutatja azt az utat, amire az embert hívja. Megmutatja azt, hogy lenne értelme az ember életének, ha betöltené a törvényt. Az ember élete önmagában nem céltalan és értelmetlen, hanem ez lenne a rendelt útja. Másrészt a Galata levélben olvassuk, hogy a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. A Károli fordítás így mondja, a törvény a Krisztusra vezérlő mester. Más fordításban Krisztusig vezérlő mester. Arra való tehát, és arra is jó, és a törvény haszna, hogy felismerjük azt, hogy ezt a jót lehetetlen megtartanunk és betöltenünk Krisztus nélkül. Elvezet bennünket egészen Krisztusig. A törvényből világossá válik, hogy szükségünk van valakire, aki betartja helyettünk ezt a törvényt, és aki elvezet bennünket Istenhez. A törvény tehát Krisztusig vezető mester. Megtanít bennünket arra, hogy mennyire szükségünk van a megváltóra. És ezen a ponton megint lehet, hogy az emberben kétségek merülnek fel. Bűn, hiány, szükségem van Istenre, valamivel nem tudok megfelelni az Isten előtt. Vannak emberek, akik nagyon érzékenyek ezekre a szavakra, főleg akkor, hogyha sokat riogatták őket ezekkel. Főleg akkor, hogyha mindig csak úgy találkoztak az Isten igéjével, vagy az egyház tanításával, hogy bűnös vagy, nem vagy elég jó, meg kell felelned az Istennek, és ha ilyen külső nyomásként találkozik az ember ezzel, akkor rögtön bekapcsol valami fék arra, amikor azt hallja, hogy bűn és hiány. Egy filmben egyszer egy lelkész felesége, Hétköznapi Mennyország című filmben, nem tudom ki látta, vagy ki nem, ő mondja el a férjének azt, hogy igazából azt tapasztalom, mondja ő, hogy az egyház az egyik kezével nyújtja a bűnt, lenyom a bűnnel, a másik kezével nyújtja a kegyelmet, a megigazulást. És tulajdonképpen olyan ez, mint egy rossz üzlet, hogy elmondom, hogy milyen rossz vagy, de nekem van erre egy megoldásom. És tipikus példája ez annak, amikor valaki csak kívülről hallja, és külső, erős nyomásként érzékeli azt, hogy te bűnös vagy, te nem vagy elég jó, és neked a kegyelemre van szükséged. Nem erre hív minket az Isten. Az Isten arra hív minket az ige alapján, és a törvény megismerés alapján is, hogy azt ismerjük fel, hogy ezt a hiányt nem más ember mondja, nem az egyház mondja, hanem ezt a Szentlélek mondja, és belül ismerteti fel velünk. A hiány belülről fakad. A hiány, az elégtelenség, az bennünk van, és a Szentlélek munkája révén lesz világos. És ő tesz bizonyságot erről, nem emberek nyomják másra. Nem emberek találták ki, hanem a hiány és a bűn belül van, és belülről ismerhetjük fel azt, hogy mennyire szükségünk van Istenre. Mennyire szükségünk van a kegyelemre. A hiány, a bűn valósabb, mint azt bárki le tudná festeni, és mint azt bárki megpróbálná nekünk elmagyarázni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az ember élete tele van olyan dolgokkal, amikor megfoghatatlan hiányokat próbál betölteni és betömni rossz módokon. Valaki azt gondolja, hogy ha majd, és jön a felsorolás, ha majd lesz elég pénzem és hatalmam, akkor nem fogom érezni a belső hiányt és ürességet és elveszettséget. Persze ez nem lesz meg. Ha majd meg lesz az a párom, aki teljesen elfogad és szeret, na majd akkor. Ha majd lesz gyerekem, akivel lesz az életemnek értelme, hogy valakiért érdemes lesz gondolni, akkor majd elmúlik ez a hiány. És sorolhatnám azokat a hamis gondolatokat, amik arról beszélnek, hogy az ember megpróbálja betölteni a hiányait. De mindezek mögött, a hiányok mögött mélyen a bűn van, az Isten nélküliség van, a kegyelemre szorultságunk van. Azt mondta egy gondolkodó, hogy a posztmodern embernek a legnagyobb hiánya és a legnagyobb bűne a saját magát elmagányosító, végtelen belső monológia. Azaz, hogy csak arra képes figyelni, ami ő szeretne, ami neki jó, és állandóan önmaga körül forog. Vigyázzunk, mert ebben a korban élünk, és lehet, hogy észre sem vesszük, de velünk is előfordul ez, hogy még úgy imádkozunk is akár, és úgy tekintünk, még a hitben is járunk Istenre meg az ő dolgaira, hogy mindig magunkból indulunk ki, mindig csak azt nézünk, hogy éppen nekünk mi lenne jó, éppen nekünk mi hiányzik, éppen mire van nekünk szükségünk, szerintünk másnak mire lenne szüksége. És ezekből a véget nem érő belső önző monológokból nem tudunk egyszerűen elcsendesedni. És erre hívja az embert, és erre hív téged és engem most Advent, hogy legyünk csendben. Hogy engedjük el azokat a belső monológiainkat még az imáinkat is, mindent, amiről azt gondolunk, hogy helyes, és ami rólunk szól. Egyszerűen engedjük el, legyünk csendben, és várjunk a Szentlélek munkájára. Hol mutat rá ő a hiányra? Hol mutat rá ő arra, hogy gyógyulnunk kell? Hol mutat rá bűnre az életünkben, amit Isten elé kell vinnünk, és amit ő be kell, hogy töltsön? Mi lesz hát ezzel a hiánnyal? Ez a harmadik kérdés, mert jó, hogy a Szentlélek felhozza, jó, hogy csendbe tudunk lenni, és figyelni tudunk rá, hogy na Uram, akkor mutasd meg, hogy mi az. Mi lesz a hiánnyal? Mert nagyon sokszor hiányokig, hiányosságokig, bűnökig eljuthat az ember más módon is. Sokszor a pszichológia az embernek feltárja a hiányait, aztán magára hagyja. És azt mondja, hogy old meg, kér segítséget mástól. És ott marad az ember egyedül. Mi lesz a hiánnyal? Az adós szolga történetét tudnám idézni nektek a Máté evangélium a 18. fejezetéből. Ahol hatalmas adóssága van egy szolgának, olyan sok talentum, egyszer így kiszámoltam egy ilyen igehirdetésre készülve, hogy 100 milliárdos nagyságrendű egy embernek annyi adóssága is. És a szolga oda megy az ura elé, és az ura elengedi neki az adósságát. Na ez lehet a hiánnyal. Az ura elengedi az adósságát, más kérdés, hogy ő aztán nem tud megbocsátani annak, aki csak egy kicsitvel tartozik neki, de ez az, amit Isten kezdeni szeretne a bűnnel, a hiányunkkal, ami ott van bennünk. El akarja engedni az adósságot, be akarja tölteni ezt a hiányt. De nem úgy, hogy egyszerűen csak elfelejti, nem úgy, hogy csak úgy törli, hanem kifizeti az adósságot. Erre a szóra, hogy adósság egyébként ma a legtöbb embernek összerándul a gyomra, nem szeretünk erről hallani. De gondoljuk csak bele egy pillanatra, hogy hogy mi lenne, hogyha valaki bekopogtatna az ajtónkon, és azt mondaná, hogy minden adósságodat, ami csak van, most anyagi dolgokról beszélek, azokat kifizetem. Az utolsó fillérig, és tiszta lappal kezdheted a holnapi reggelt. Azért örülnénk neki, azt gondolom. Néha el szoktam játszani a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha egyszer csak betoppanna az országházba valahonnan külföldről egy nagyon gazdag, elszármazott atyánk fia, aki azt mondaná, átvállalom a magyar államadóságot. Persze az hatalmas sok pénz, úgyhogy biztos az egész világgazdaságot megborítaná, hogyha ez a sok tőke ide beáramlana, de úgy elképzeltem, hogy milyen lenne másnap az élet, hogyha nulláról lehetne kezdeni. Sokszor arra jutok, hogy valószínűleg ugyanúgy elkezdenének hiteleket felvenni, tehát semmi nem változna, de az biztos, hogy egy megismételhetetlen lehetőség lenne. És vehetnénk még akár tágabbra, mi lenne, hogyha egy egész kontinensnek, mondjuk az adósság válságban szenvedő Európának valaki kívülről azt mondaná, hogy rendezve vannak az adósságok, holnaptól lehet tiszta lappal kezdeni. De ne csak ilyen adósságokra gondoljunk, mert sokszor sokkal égetőbb lehet az ember életében az, hogyha van olyan esemény az életében, és az én életemben is van olyan dolog, amire azt mondom, Uram, ha ezt meg nem történté tehetném, azért mindent megadnék. És tudom, hogy megbocsátasz, és tudom, hogy nem kell, hogy terheljen, de csak megtörtént. Biztos, hogy vannak az életedben olyan dolgok, amire azt mondanád, Uram, ha meg lehetne valahogy csinálni, hogy azt valahogy kitöröljük, és meg nem történtítesszük, akkor nagyon boldog lennénk. És valami hasonló dolog az, amiről beszél nekünk a mai ige, a megigazulás kapcsán, hogy ilyen helyreállítást, ilyen adósságkifizetést ad nekünk Isten, amikor elküldi Jézus Krisztust, és ami bűneink büntetéséért ő megfizet. És tulajdonképpen megvásárol minket az örök kárhozatból, a nagy csődből. Szeretném, ha most erről a Krisztus általi megigazolásról hallanánk azt, hogy mit mond erről a KT, a Heidelbergi KT-nak a 60 és 61. kérdésfeleletei szólnak erről. Ez még nem az volt. 60. kérdésfelelet. Isten előtt hogyan lettél megigazultá?
Egyedül a Jézus Krisztusba vetett igaz hit által. Oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádolva mondja, hogy súlyosan vétkeztem Istennek összes parancsolatai ellen, és egyet sem tartottam meg azok közül, sőt, még most is hajlandó vagyok minden gonoszra, mindazáltal Isten minden érdemem nélkül, pusztán kegyelemből, nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét. Úgy, mintha sohasem lett volna bűnöm, s nem is vétkeztem volna. Sőt, mintha én is mindenben éppen olyan engedelmes lettem volna, mint ahogy Krisztus engedelmes volt érettem. De csak annyiban, amennyiben hívő szívvel elfogadom el jó téteményt.
Miért mondod, hogy egyedül csak hit által igazulsz meg?
Nem azért, mintha hitem érdeméért volnék kedves Isten előtt, hanem azért, mert egyedül Krisztus elégtétele, igazsága és szentsége az én igazságom Isten előtt. És hogy ezt semmi más módon el nem fogadhatom, sem magamévá nem tehetem, csak egyedül hit által.
Szóval Krisztus által, hit által, kegyelemből, ezek voltak a reformációnak az alapvető tézisei. Szeretném még idézni Spurgeont is, aki nagyon szépen ír erről, hogy amikor a keresztény ember felismeri azt, hogy egyedül Krisztusban van a megigazulás, akkor mit tehet? Így mondja Spurgeon. Keresztény ember, a kereszt volt lelki születésed helye, és ez kell legyen az a hely is, ahol lelki egészséged mindig visszanyered. A kereszt minden bűntől beteg lélek kórháza. Krisztus féle az igazi gileádi balzsam, a gyógyszer, amely az összes lelki kórságot meggyógyítja. Gyere bűntől beteg lélek, lélegezve ezt a levegőt, melyet megtisztított Jézus szíve sebéből a földre hullott vérével. Semmilyen lelki kórság nem maradhat Jézus gyógyító vérének jelenlétében. Siessetek ti, akik gyengék vagytok, siessetek a Golgotára, és szerezzetek magatoknak Istentől jövő erőt és megújulást. A Golgotáról fogjátok látni, ahogy az igazság lelki napja felkel, és szárnyai alatt gyógyulás van. A szeretett orvos betegeit a keresztlábánál fogadja, és ott gyógyítja meg őket minden bűn betegségükből. A világon legjobb helyen akkor vagyunk, ha alázatosan Jézusban nyugszunk meg. Ez az, ami ma összeköt bennünket, mert sokfélék vagyunk, hívők, nem hívők, Istent keresők, hitben járók, megfáradtak vagy éppen erősek. De itt advent első vasárnapján, az úrvacsorai közösségben valahol mégis ebben lehetünk egyek, és ebben élhetjük meg a közösséget, hogy a hiányainkkal, a nagyon különböző hiányainkkal jövünk Istenhez, és elfogadjuk azt a megoldást, amit ő kínál nekünk, Krisztusban az ő szeretetét és elfogadását. Krisztus első eljövetelére emlékezve adventben nem szabad elfelejtenünk, hogy ennek mekkora ára és mekkora súlya volt. Mert karácsonykor egy kicsit idilli módon, kiszínezett módon egy ilyen nagyon szép ünnepet várunk. Tulajdonképpen az történt, hogy Isten nem csak egy ilyen kis könnyű körutazásra küldte le az ő fiát, hogy így megmutassa az embereknek, nem valami kocsiból kellett integetnie az embereknek, ő az Isten fia, fogadjátok szeretettel, hanem Isten, ezt mondta az egyik barátom, hogy ledobta a fiút a földre, a mélységbe, oda, ahol a legnagyobb a fájdalom, a legnagyobb krízisbe, a bűn miatt elveszett emberhez. És ez az emberlét valami többenetesen fájdalmas és nehéz volt neki. Nagy ára volt annak, hogy megbékélhessünk az Istennel. És azzal, hogy a fiú ilyen mélyre jött, azzal emelheti fel mindazt, aki benne hisz. Jöjjünk hát így, és így éljük meg a kegyelem szövetségét, a megigazulást Istennel. A megigazulás nem kondíció, hanem státusz, mondja Calvin. Azaz Isten az ő fiává fogad bennünket ebben. Az ő gyermekeinek a státusza lehet a miénk. Úgy tekint ránk, mintha olyan tiszták lennénk, mint Krisztus volt. Erre a fiúságra hív, erre a bensőséges kapcsolatra és megújulásra hív most bennünket. Arra, hogy igaz legyen ránk, és elmondhassuk azt, amit az ige szakasz végén olvastam fel, a 4. fejezetből, ami a 32. zsoltárból idéz. Boldogok, akiknek megbocsátottak törvényszegéseik, és akiknek elfedezhettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Amen.
Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adva magasztalunk és imádunk téged. Imádunk azért, mert annyira szeretted az embert, hogy elküldted egyszülött fiadat. Köszönjük, hogy ő benne, ő általa, ő érte, mindannyian egyenlőek vagyunk. Nem vagyunk különbek másoknál, nem különb egyikünk a másiktól, hanem te előtted, atyám, mindannyian egyenlőek vagyunk, testvérek vagyunk Jézus Krisztusért. Urunk, így újong a szívünk, és hálásak vagyunk azért, mert te a te hűségedet, a te kegyelmedet, a te bűnbocsánatodat ma is adtad, és közölted mi velünk. Kérünk téged, hogy vésd a mi szívünkbe azt, hogy Jézus Krisztusért igaznak látsz bennünket, hogy Jézus Krisztusért lehet reményünk, jövőnk és békességünk. Jézus Krisztus által van fény a sötétben, remény a reménytelenségben. Jézus Krisztus által van számunkra örök üdvösség. Köszönjük, hogy így élhetjük a mindennapjainkat, így térhetünk haza hajlékainkba, hogy tudjuk, hová tart az életünk, hogy tudjuk, a te kijelented parancsolataid, törvényeid mind-mind egyen-egyenként a jó útra kívánnak terelni. Urunk, így kérünk téged, hogy hadd szülessen meg mindannyiunkban újra a bizalom, a szeretet feléd. Kötődjünk teljesen és ragaszkodjunk te hozzád. Urunk, is köszönjük azt, hogy a gyülekezet közösségében együtt élhettük meg a te szeretetednek a kinyilatkoztatását, a pecsétjét, a jelét az úrvacsora közösségben. És így kiáltunk mindazokért, akik most nem tudtak itt lenni közöttünk, akik betegek, akik szenvednek, vagy éppen úton vannak. Kérünk téged, hogy érd el őket is a te szent lelked által. Hordozzuk a gyülekezetünk közösségét, jövőjét, életét, mindazt a sok-sok feladatot és küldetést, amire elhívtál, hogy tudjunk a te vezetéseddel, a te akaratodban megállva előre menni. Urunk, hálát adunk azért, hogy egy nemzethez is tartozhatunk. Könyörgünk a nemzetünkért, könyörgünk Magyarországért, könyörgünk a kontinensünkért, könyörgünk, Urunk, azért, hogy a te megváltásod, a te megigazító szereteted és kegyelmed hagy áradjon ki, nem csak itt a közösségünkben, hanem egyre inkább, egyre nagyobb ívben is, egyre érezhetőbben, egyre láthatóbban. Mert Urunk, valljuk és hisszük, hogy egyedül te vagy az út, az igazság és az élet. Így kérünk, hogy áldj meg bennünket, áldj meg családjainkat, áldj meg gyülekezetünket, Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.